Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának a 4. fejezetében, a 25-től a 30. versig a következőképpen. A samáriai asszony így felelt Jézusnak: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek Jézushoz. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a samáriai asszony abban a tudatban élte az életét, hogy ő egy teljesen értéktelen valaki. Ő nem értékes, az emberek szemében sem, a saját maga szemében sem volt értékes, és valószínűleg feltételezte, hogy Isten szemében sem értékes. Miből gondolom, hogy ő így értéktelennek érezte magát? Hát miért ment a déli forróságban a kúthoz? Az asszonyok hajnalban mentek, vagy este felé a kútra, és együtt mentek, mert az egy jó lehetőség volt a csevegésre is, ami lehet, hogy a kemény munka mellett az egyik napi öröm volt, hogy szót válthattak egymással vízmerítés közben. De még emlékszem rá, hogy a nagyszüleim is, akik gazdálkodtak, hát nagyon korán keltek nyáron, 3-kor, 4-kor, hajnalban dolgoztak, kapáltak, és aztán dél körül volt pihenés, árnyékba húzódás, alvás. Déli forróságban a kútra menni? Hát direkt volt ez. Ne találkozzak senkivel. Hát megvetnek a többiek, lenéznek, senkinek tartanak. Nem hiányzik az nekem, hogy a csúnya tekintetükkel szembesüljek. Megvetem saját magamat is, jobb, ha nem találkozok senkivel. Kisebbségi érzés, értéktelenség érzés. Nyilván több összetevője volt az ő esetében. Egyrészt samáriai volt. Ez is egy kisebbségi érzést idézett elő. A zsidók megvetették ezt a félig zsidó, félig pogány népet. Egy elegybelegy népnek tartották, és azt mondták, semmi közöttök a jeruzsálemi templomhoz, semmi közöttök az igaz élő Istenhez. Ti megszegtétek a szövetséget, ugye akik fogságban voltak, azok nem keveredtek pogányokkal. Fogságban, Babilóniában nagyon ügyeltek arra, hogy ők csak egymás között házasodjanak, és tisztán megőrizzék a zsidó hagyományokat. És amikor visszajöttek a fogságból, akkor azt látták, hogy az otthon maradt zsidóság pedig egy kicsit eleresztette magát, liberálisabbak voltak ugyebár, és elkezdtek összeházasodni pogányokkal. És azért nagyon megvetették őket, és nem tartották a kapcsolatot. Aztán másrészt, hát a szerencsétlen asszony volt, és abban a korban a férfiak nem sokra tartották az asszony népet, de abban a korban, hát manapság is, hát tudjuk, hogy vannak népek, vannak országok, ahol mondjuk a bíróságon két asszony tanúságtétele ér fel egy férfi tanúságtételével. De ne menjünk olyan messzire, éppen nemrég olvastam egy cikket arról, hogy még a fejlett nyugaton sem érték azt a célt el, hogy egy nő ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kapja, mint egy férfi. Ez még a fejlett nyugaton is probléma. Nyilván az, hogy én samáriai vagyok, és ráadásul asszony vagyok, ez egy erős kisebbségi érzést hozott elő ebben az asszonyban. De hát még a sajátjaik között sem tudta úgy elengedni magát, felszabadultnak lenni. A párkapcsolataiban sikertelen volt, és nyilván ezt nagyon szégyelhette. Azt mondja Jézus neki, amikor beszélgetnek, hát az egész történetet ugye most nem olvastam föl, fejezet elejétől a végéig, de feltételeztem, hogy ismerjük a történetet. Hát 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Valószínűleg az 5 férj nem mind meghalt, mert akkor talán nagyobb becsülete lett volna az asszonynak, és a 6. férfi elvette volna feleségül. Valószínűleg ott hagyták, dobták, kitették a szűrét. És az 5. férfi, illetve a 6. férfi már el sem vette törvényesen. Vadházasság. Talán az az érzés volt benne, hogy nem kellek senkinek, nem vagyok elég jó. Bűnösebb vagyok az átlagnál. Mert ahelyett, hogy vállalnám az egyedül létet, egyedül nevelem a gyerekeimet, szükségem van mégis egy férfira, aki mellettem van. Kedves testvérek, van kapcsolópont az evangéliumi történet és a saját életünk között. Mert mindannyiunkat, ma is mindannyiunkat gyötör a kérdés, hogy vajon elég értékes vagyok-e? Elég jó vagyok-e a szüleim számára? Elég jó vagyok-e a házastársam számára? Elég jó vagyok-e a tanáraim számára, a barátaim számára, a kortársaim számára, a főnököm számára? Elég vagyok-e? Értékes vagyok-e? És bizony mindannyiunkat gyötör az értéktelenség tudat. Nyilván kamaszkorban ez természetes, ez a személyiségfejlődéshez hozzájárul, hogy egy 14, 15, 16 éves meg kell, hogy küzdjön ezzel, hogy értékes vagyok-e, és hogy mit tesz értékessé. De aztán eljön a felnőtt kor, és mi még mindig azzal küszködünk, hogy vagyok-e olyan jó, mint a másik, vagyok-e olyan értékes, mint a másik. Az ördögtől van ez. Isten ellensége, a mi ellenségünk is nem bírja elviselni, hogy csupán az örök élettől fosztja meg az embereket. A földi életet is meg akarja rabolni. A földön se legyen az ember elégedett és boldog önmagával. És aztán különböző dolgok vannak egy mai ember gondolataiba is. Értékes vagyok-e, mert hogy magyar vagyok? Külföldön dolgozók bizony el szokták mondani, Angliában, Németországban, Hollandiában dolgozók, hogy ezzel bizony meg kell, hogy küzdjenek, hogy vagyok-e én a kelet-európai, én a magyar vagyok-e olyan értékes, mint az angol, vagy az a holland, vagy az a német. Vagy éppen az ellenkezője, hogy elég értékes vagyok-e, mert nem vagyok magyar. Mert hogy itt élek Magyarországon a magyarok között, és nem vagyok magyar. Akkor most én ugyanolyan értékes vagyok, mint ők. Elég értékes vagyok-e, mint férfi. Elég értékes vagyok-e, mint nő. Vagy hogy elég értékes vagyok-e, mert hát elváltam. Esetleg nem is egyszer, hanem többször is. Vagy éppen azért, mert benne maradtam egy rossz házasságban, amelyben naponta éreztetik velem, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég értékes. És így tovább, anyaként, apaként, a szakmámban, vagy hogy erkölcsileg. Most a külmissziói híradó legújabb számát kitettük, azt ingyenesen el lehet vinni. Ennek is most ezt a címet adták, hogy értékes méltóság. Tegnap úgy átlapoztam, és éppen erről a témáról vannak benne cikkek, hogy a 3. világban sokkal nagyobb probléma az éhezésnél, a szegénységnél, sokkal nagyobb probléma az értéktelenség tudat. Mert hogy igyekeznek is ezeknek a 3. világbeli embereknek elültetni a gondolkodásába, hogy te nem vagy olyan értékes, nem érdemelsz többet, szegény vagy, hát ezt érdemled, nem érdemelsz többet. Éhezel, azt kapod, amit érdemelsz. Hogy például indiai asszonyokról van egy cikk benne, hogy hogy Indiában minél sötétebb a bőre annak a szegény kislánynak, annál értéktelenebb. És meg is a felnőttek minden további nélkül megmondják a szülők, jaj, de ronda gyereketek van, hogy fogjátok ezt férhez adni. És akkor szerencsétlenek ilyen fehérítő krémeket kennek magukra, hogy világosítsák a bőrüket, hogy értékesebbek legyenek a saját népük körében, hogy könnyebben férhez tudjanak menni. És milyen nevetséges ez, hogy itt Magyarországon kifekszünk a napra, meg szolárium, hogy minél barnábbak legyünk, meg barnítókrémek, ott meg akiknek megadatott, amire mi vágyunk, az nekik eleve megadatott, és ők meg fehérítő krémeket kell, hogy magukra kenjenek. Az ismeretségi körömben van egy asszony, nevezzük most Irénkének. Ő nagyon küzd, bár már nem is olyan fiatal, nagyon küzd, vagy küzdött, majd a végén kiderül. Nagyon küzdött, nagyon küzd a kisebbségi érzéssel, az értéktelenség tudattal. Elmesélte nekem, hogy hát már azzal kezdődött a dolog, hogy a szülei mindig elmondták másoknak, és olyan nevetgélve mondták, nevetgélve mesélték, hogy hát csak véletlenül lett, hát a két lányunk után már nem akartunk több gyereket, hát véletlenül besikerült. És azt mondja, nem is gondoltak a szüleim arra, hogy amit ők nevetgélve mesélnek rokonoknak, ismerősöknek, az nekem mennyire fáj, hogy engem nem akartak, hogy én csak véletlenül lettem. És hogy két sikeres nővér árnyékában voltam én egy sikertelen, egy vesztes, egy lúzer. Az egyik nővére orvos lett, és orvosférjet kapott, és jó házasságban élt vele, és szakmailag is sikeres lett. A másik nővére bíró lett, és egy ügyvéd férj mellett szintén szakmailag is sikeres, házasságában is sikeres. És azt mondja, én pedig nem voltam olyan jó tanuló. A szüleim nem tudtak rám büszkék le. Próbáltam felvételizni, nem vettek föl. Aztán szakmát tanultam, kétszer is elváltam. A harmadik párommal már össze se házasodtam. És egész életemben ez gyötört. Nem vagyok értékes. Nem vagyok olyan értékes, mint a két nővérem, akikkel a szüleim dicsekszenek. Dicsekszenek az orvossal, dicsekszenek a jogásszal, velem nem dicsekszenek. Nem vagyok értékes, lúzer vagyok. Minek is élek? Van megoldás egy ilyen lelki fájdalomra? Ilyen mély lelki sebekre van megoldás? A samáriai asszonynak is kérdése volt ez. Vesztes vagyok, lúzer vagyok, lenézett vagyok, van nekem megoldás? Tudott a messiásról. Tudta, hogy eljön a messiás, ugye mondja is Jézusnak a beszélgetésük vége felé, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Tudta, hogy eljön, úgy általánosságban tudta, de gondolta arra, hogy érte is eljön. Gondolta arra, hogy őt is meg akarja menteni. Mint ahogy mi is úgy általánosságban tudjuk, hogy az Isten szeretet, úgy általánosságban tudjuk, hogy az Isten szereti az embert, de vajon tudatosul-e bennünk, hogy hát ez ránk is vonatkozik? Nem csak úgy általában az emberiséget szereti az Isten, hanem engem magamat is, téged magadat is. Vajon gondolt-e bármikor is arra ez az asszony, hogy az a messiás, amit a samáriaik is vártak, ők is tudtak a proféciákról, ők is tudtak a profétai jövendőlésekről, vajon gondolt-e valaha is arra, hogy ez a megváltó ő érte is fog jönni? Ő érte is? A fejezet elején, a negyedik versben olvassuk azt, hogy Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie. Kellett? Mit jelent ez, hogy Jézusnak ott kellett átmennie? Hát ez még az evangélium eleje. Itt még szó sincs arról, hogy Jézust el akarják fogni, vagy üldözik, vagy bár, hogy veszélyben lenne. Hát mi az, hogy ott kellett mennie? Ugye tudjuk, hogy annyira megvetették a zsidók a samáriaiakat, hogy nem is mentek át Samária földjén. Ha Galileából Júdeába mentek, vagy Júdeából Galileába, akkor direkt kerülődtettek, és a Jordán partján mentek, hogy kikerüljék a samaritánusok földjét. Jézus is általában ezt az utat választotta. És most azt olvassuk az evangéliumban, hogy Samárián kellett átmennie. Hát senki kívülről őt nem kényszerítette. Ez egy belső kényszer volt. A szeretet kényszerítette, mert az asszonyért kellett ezt megtennie. Ezért a megvetett, vesztes, önmagát nagyon értéktelennek tartó samáriai asszonyért kellett Jézusnak ott átmennie, és persze az egész samáriai népért is, mert ő értük is eljött. És ez a történet egyik fontos üzenete, hogy Jézusnak fontos az egy. Nem ez az egyetlen történet, ahol ez fejtegetve van. Ő a jó pásztor, hogyha a 100 juhból megvan 99, de egy nincs ott, azért az egyért is elmegy. És nem mondja azt, hogy hát vagyunk elég sokan a gyülekezetben, nem számít az az egy, aki éppen nem jött el ma. Neki az az egy is számít. Neki fontos vagy. Te személy szerint fontos vagy. Számára értékes vagy. Fontos neki a megvetett ép. Fontos neki a megvetett asszony. Fontos neki az erkölcsileg elbukott ember is. Fontos neki az is, aki vadházasságban él. Ennek az asszonynak is akarja adni az élő vizet, az ő szent lelkét. A 14. versben olvasunk erről, hogy az új életet, az örök életet, a lelket akarja adni. Azt mondja, aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne az ő szent lelke. Tulajdonképpen ő maga, ő saját magát akarja adni ennek a samáriai asszonynak is. Ő saját magát akarja adni nekem is, neked is. Saját magát, és ezzel együtt az új életet, az örök életet, a bűnök eltörlését, a bocsánatot. És a másik fontos üzenete az igének, hogy Jézus volt a megoldás az asszony számára is. Jézus a megoldás az én számomra is, Jézus a megoldás a te számodra is. Mert hogyha az asszony valaha is elgondolkodott azon, hogy mi a megoldás az én szenvedésemre, mi a megoldás az én fájdalmamra, és ha te is ezen bármikor elgondolkodtál, hogy mi a megoldás arra, amitől én szenvedek, amitől az én lelkem beteg, Jézus a megoldás. Mert akiért Jézus másfelé megy, az egy fontos ember, az egy értékes ember az ő számára. És ez a történet miattam és miattad van benne az evangéliumban, hogy vedd magadra, hogy a samáriai asszony te vagy. Mert az evangéliumot az apostolok, János apostol vagy apostoli tanítvány nem azért írták, hogy a szép történettel szórakoztassanak bennünket. Az evangélium azért lett leírva, mert rólam szól és rólad szól. És amikor a samáriai asszony történetét olvasod, akkor vedd magadra, hogy ez miattad van ez a történet leírva. Hogy te vagy az egy, akiért Jézus elmegy, el kell, hogy menjen. Mert az ő szeretete őt erre viszi, erre hajtja. Nem véletlen. A mi szempontunkból sem véletlen, hogy János ezt beleírta, ezt a történetet az evangéliumba. A Szentlélek akarta, hogy ez a történet belekerüljön. János apostol már élete vége felé írta az evangéliumot, és ismerte a másik hármat. Olvasta, tudta, hogy mit írt Máté, Márk, Lukács. Azért is különbözik az ő evangéliuma, hogy nem azt akarta, hogy még egyszer leírja ugyanazt, amit már azok úgy is leírtak, hanem a Szentlélek vezetésével írt le olyan dolgokat, ami majd fontos lesz, hogy egy-egy ember azt olvassa és magára vegye, hogy ez róla szól, ez érte lett leírva, érted is, elmegy Jézus. te külön is fontos vagy. Ha értéktelennek érzed magad, ha bűnösnek érzed magad, ha elveszettnek érzed magad, akkor gondolj arra, hogy miattad van benne ez a történet az evangéliumban. És tulajdonképpen az egész megváltás, az egész evangélium miattad íródott le, az egész megváltás érted történt. Gondoljunk még egyszer a 99 és 1 arányra. Az egy elveszettért. Nem én vagyok az első, aki ezt mondom, szinte már klissé a kereszténységben, hogy ha csak egyedül te lettél volna bűnös ember a földön, és senki más, Jézus akkor is eljött volna, mert te személy szerint fontos vagy neki. És érted, egyedül, ha egyedül érted kellett volna odaadni az életét, akkor is megtette volna, mert neki fontos az egy. Irénke történetének a folytatása egészen odáig süllyed, hogy gyógyszert szeret depresszióra, de azt mondja, hogy tudod, az sem volt megoldás, mert amíg hatott, addig jó volt. Aztán, amikor elmúlt a hatás, akkor megint nagyon rossz volt. És egyszer elmentem a gyülekezetbe az istentiszteletre, és fogalmam sincs, miért mentem el. Csak úgy gondoltam egyet, valahogy jött a gondolat, és elmentem. És akkor a samáriai asszonyról szólt a prédikáció. És ahogy ott hallgattam, egyszerűen elkezdtem érezni, hogy maga Jézus van itt. És valahogy úgy rájöttem, hogy rólam van szó. Ebben a történetben rólam volt szó. A szerencsétlenről, a megvetettről, a vesztesről, a lúzerről, a bűnösről, az elveszettről. Rólam volt szó, akit Jézus elfogad, akiért emberré lett, akiért szenvedett és meghalt, akit megváltott, akinek megbocsát, akinek új életet kínál, akinek helyet készített a mennyben. És akkor ott ültem, és sírtam, és azt kérdeztem magamtól, hát hogy lehetne ezt a megváltót nem szeretni? Hogy lehetne ebben a megváltóban nem hinni? Hát hogy lehetne az, hogy most ne bízzam rá az életemet? Hogy lehetne egy ilyen megváltót be nem fogadni? És meggyógyultam. Akkor ott meggyógyult a lelkem. Mert Jézus a megoldás. Próbálkozhatunk egymást vigasztalgatni. Próbálkozhatunk kedveskedni egymásnak. Lelki sebeket begyógyítani? Nem vagyunk képesek. Valakinek a sebhet lelkét meggyógyítani? Nem. De Jézus képes rá, mert ő az Isten, aki emberré lett. Aki emberré lett, és olyan nagy kincsnek tart egyenként bennünket, engem is, meg téged is, olyan kincsnek, hogy neki megérte vállalni azt, hogy Isten léttére emberként él itt a Földön. Neki megérte vállalni a szenvedést. Megérte a kereszten meghalni. Mert ő egy kincsnek tart. Értékesnek tart. És azt mondja Irénke, hogy onnantól kezdve nem érdekelt, hogy mások minek tartanak. Nem akartam többet már azon gondolkodni, hogy mit gondolnak rólam mások, és hogy elfogadnak, vagy értékesnek tartanak, vagy hogy ítélnek meg. Sőt, azon sem akartam már gondolkozni, hogy én minek tartom magam, és hogy én értéke. Nem akartam már ezeken a dolgokon gondolkozni. Igyekeztem a gondolataimat úgy irányítani, hogy csak Jézusról, Jézusról, Jézusról tudjak gondolkodni. Mert ő az, aki elfogad. Ő az, aki engem kincsnek tart. Az ő számára értékes vagyok. És a harmadik fontos üzenet ebből az igéből, az a bizonyságtételnek az a csodálatos, szelíd módja, amit a Samária asszony elvégzett. Visszamegy a népek közé, És azt mondja, hogy jöjjetek, lássátok azt, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Nem fenyegetőzik. Nem fenyegetőzik a pokollal, a kárhozattal. Nem akarja az igazságot lenyomni a többiek torkán. Hanem azt mondja, hogy jöjjetek, lássátok meg. Rajtam segített. Hát tegyetek ti is egy próbát. Lehet, hogy nektek is akkor ő lesz a megoldás. Engem felemelt a porból. Lássátok, hallgassátok őt. Lehet, ugyanazt át fogjátok élni, mint én. Szelíd bizonyságtétel, de nagyon hatásos, mert a történet végén ugye azt olvassuk, hogy az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Hát jó, kimegyünk. Ha te mondod, teszünk egy próbát. Kimegyünk, meghallgatjuk, megnézzük. És mi is érezzük az ő valóságos jelenlétét. Mi is érezzük az ő valóságos szeretetét. Hogy tényleg ő a megoldás az életünkre. És Irénke tulajdonképpen ugyanezt mondta el saját magáról. Szóval mostantól kezdve, vagy onnantól kezdve nem akartam semmi másról beszélni. Csak Jézusról, aki megoldja az embernek a fájdalmas problémáit. Jézusról, aki meg tudja gyógyítani az ember lelkét, mert ő eltörli a bűnöket, és felemeli a porból a szegényt. És onnantól kezdve, aki meghallgatott, mindenkinek elmondtam, rajtam segített, próbált ki, nekem meggyógyította a szívemet, megváltoztatta az életemet. Gyere el, hallgasd meg! Adj egy esélyt saját magadnak. Hát, ha neked is bejön, ami nekem már bejött, amit én már átéltem. Menj ki Jézushoz. Hallgasd meg, nézd meg, próbáld ki, adj egy esélyt. Ő a megváltó. És talán rádöbbensz, hogy igen, a te személyes megváltód is, aki számára te egy kincs vagy, aki számára értékes vagy, akit meg akar menteni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, felfogni sem tudjuk emberi eszünkkel, hogy te a végtelen Isten eljöttél értünk, emberré lettél, mert annyira szeretsz, és számodra értékesek vagyunk, te számodra kincset jelentünk, és ezt nem tudjuk felfogni, mert magunkról nincs jó véleményünk. Magunkat nem tartjuk olyan jónak és olyan értékesnek. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket. Segíts nekünk, hogy be tudjunk téged, a te szeretetedet, a te kegyelmedet engedni szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Ajándékozz nekünk igazi, erős hitet. Erős hitet abban, hogy te vagy a megváltó, te vagy az Isten, te vagy a jó pásztorunk, és a te bárányaid lehetünk. Segíts nekünk abban, hogy mostantól kezdve saját magunkat is úgy tekintsük, ahogy te tekintesz ránk. Hogy ne szenvedjünk többet az értéktelenség tudattól, a kisebbrendűségi érzéstől, hanem annak lássuk magunkat, aminek te látsz, Isten gyermekeinek, a te megváltottaidnak, annak az embernek, akinek helye van a mennyországban, akinek te helyet készítettél. Segíts, Uram, hogy elhiggyük, hogy elfogadjuk, és teljesen rád hagyatkozzunk. Amen.